A mai nap és az idő alkalmából, amelybe immár megérkeztünk, az Úr születésének történetét szeretném felolvasni a Lukács evangéliuma első fejezetéből, a Lukács első fejezete 26. versétől. A hatodik hónapban pedig Gábriel angyal el lett küldve Istentől Galileába egy Názáret nevű városba egy szűzhöz, aki Dávid házából egy szűzhöz, aki egy József nevű férfinak volt eljegyezve, aki Dávid házából való volt, a szűz neve Mária volt. És amikor az angyal belépett hozzá, így szólt: üdvözlégy, te kegyelemben részesült, az Úr van veled. És ő elképett ezen a köszöntésen, és eltűnődött, hogy mit jelenthet ez a köszöntés. Akkor az angyal így szólt hozzá: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Tudd meg, vedd tudomásul, jó reménységben kerülsz, és egy fiú anyja leszel, akinek a Jézus nevet adod. Ez nagy lesz, és a magasságos fiának fog neveztetni, és Isten, az Úr, odaadja neki atya Dávid trónját. És királyként uralkodik majd Jákob egész háza felett, örökké, és az ő királyságának nem lesz vége. Mária ekkor így szólt az angyalhoz: hogyan legyen ez lehetséges, de hiszen én nem tudok férfiról. Az angyal így válaszolt neki: a Szent Szellem száll rád, és a magasságos ereje árnyékol be téged, ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fog neveztetni. És most vett tudomásul: Erzsébet, a te rokonod is, fiúval lett megáldva öregkora ellenére, és már a hatodik hónapban van ő, akit meddőnek neveztek, vagy neveznek, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária ekkor így szólt: imé én az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te szavad szerint. Azzal az angyal eltávozott tőle. És ehhez az ige az Ézsás prófét a 9. fejezetének első versétől. A nép, amely sötétségben jár, egy nagy világosságot fog látni, és azok fölött, akik homályos földön laknak, felragyog a világosság. Te bőségessé teszed az újongást, te naggyá teszed az örömöt, örvendezni fognak te előtted, mint az aratásban örvendeznek, mint a zsákmány felosztásában örvendeznek. Mert az igát, amely súlyosan rájuk nehezedett, és a nyakukon lévő pálcákat, a hajcsáruk pálcáját összetörött, mint a midjáni csatározás vagy ütközés napján. Igen, mint olyan csizmát, amelyben a harcosok lépkedtek vagy meneteltek, és a vérrel átitatott köpenyek el lesznek égetve, a tűznek táplálékául lesznek adva. Mert egy gyermek születik nekünk, egy fiúval leszünk megajándékozva, akinek vállán nyugszik majd az uralom, és az ő neve így hangzik: csodálatos, tanács, ősisten, örök atya, békesség fejedelme. Az ő uralma messzire kiterjed, és nem lesz vége a békének Dávid trónján, és az ő királysága számára azáltal, hogy megalapozza és fenntartja azt az igazságszolgáltatás és a joggyakorlat által, mostantól fogva mindörökké. A seregek ura buzgósága fogja ezt megvalósítani. Egy ígét küldött a mindenható Úr Jákob ellen, és az Izrael elesett, és az egész Izrael elesett. És az egész nép vagy nemzet meg fogja érezni. Egészen eddig Istennek ez a drága és szent ígéje. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ő maga eljött hozzánk. Csak ezáltal kaptuk meg a lehetőséget, hogy elmehetünk ő hozzá. És tulajdonképpen ez az egyetlen íge ebben a szövegösszefüggésben, amit a szűz kifejezés fogalmával találunk. És ha már itt olvastuk ezt az íge szakaszt, az Úr angyala, vagy Gábriel angyal eljött a szűzhöz, ebben az időben újra és újra fel van téve a kérdés a Máté 25-tel kapcsolatosan, hogy kik az ott megemlített szűzek, mi minden összefüggés van közöttük. Ugyanúgy, ahogy itt egy szűzre árnyékot vetett a Szent Szellem, és Isten ígéje testet öltött benne ugyanezen Szent Szellem által, ugyanígy történik az is, hogy Isten ígéretének ugyanezen ígéje a Szent Szellem által minden igaz hívőbe át lesz ültetve ebben az időben. Ez egy része annak, amit Isten ebben az időben az üdvösséggel kapcsolatos terve szerint megvalósít és beteljesít. És ugyanúgy, mint akkor, ez esetben egy angyal volt az, aki eljött, és tudjuk, hogy mind a hét gyülekezethez intézett levélben az áll, hogy és a gyülekezet angyalának írd meg, és a végén ez áll. Akinek van füle, hallja meg, mit üzen a Szellem a gyülekezeteknek. A Szellem kinyilatkoztatja az ígéret szavát, a szívünkbe helyezi, vagy ülteti azt, és életre kelteti, hogy elhiggyünk, igen, hogy gyümölcsöt teremhessen, és megvalósulhasson ebben az időben, amit Isten kijelentett az ő szolgái és prófétái száján keresztül, és amit kegyelemből megígért. Mária tulajdonképpen egy ellenpéldája volt annak, amit Éva akkoriban megtapasztalt vagy átélt. Éva nem volt szűz, amikor Ádám megismerte őt. Pál apostol pedig azt mondja egy helyen, valószínűleg a 2 Korintus 11-ben, félek vagy tartok attól, hogy ahogyan a sátán álnoksággal túljárt Éva eszén, úgy a ti Krisztushoz való hozzáállásotok is álnokul be lesz csapva. És itt egy szűzlányt látunk, ő elmondhatta azt, hogy én nem tudok semmit senkiről, sem ember akaratából nem születtem, hanem Istentől születettek. Itt van az összehasonlítás Jézus születésével. Ő nem emberi akaratból született, nem természetes módon, hanem természet feletti módon. Az Úr szava elhangzott, a Szent Szellem leszállt, és az ígéret így hangzott. Aki tőled születik, az a Szent Szellemtől van, és a magasságos fiának neveztetik. Így történt ez minden igaz hívővel is, hogy nem egy evangélista akarata vagy egy prédikátor szava által, hanem Isten akarata, Isten ígéje és Isten szelleme által lettek nemzve és újjászülettek az élő reménységre. És ezért mondhatják, Abba, drága atyám. És ezért van megírva az Úr Jézusról, hogy nem szégyelt bennünket az ő testvéreinek nevezni, és az ő nevét testvéreinek hirdetni és kinyilatkoztatni, mert ugyanabból a szellemből lettünk nemzve. Ezért mondhatta az Úr Jézus, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Mivel ugyanabból a szellemből lettünk nemzve, és Isten fiaivá és leányaivá lettünk a Jézus Krisztusba, ami Urunkba vetett hit által. Ez a mi hozzáállásunk most, mint igaz, mint bölcs szűzek ebben az időben, hogy nem veszünk magunkba fel más idegen magot, nem szennyezzük be magunkat semmilyen módon, hanem higgadtan és nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem ismerünk senkit, még ebben sem. Egyet azonban tudunk, a Szent Szellem ránk szállt, és kinyilatkoztatta az ígéret szavát. Mi elhittük és megtapasztalhatjuk, hogy Istenünk kegyelme által valami új jött létre. Nem egy ember akarata szerint, vagy annak következtében, hanem Isten akarata alapján. Újjászülettünk egy élő reménységre, és ez a mi vigaszunk és bízalmunk az élet minden körülményei között. Ebben az itt ismertetett íge szakaszban az Úr megtestesülését látjuk szemeink elé tárva. Ő, aki szellem volt, testet öltött, megjelenítette önmagát, és szolgai alakot öltött, hasonlóvá lett hozzánk, és minden megjelenési formájában embernek találtatott, mint egy emberi lény. De ugyanez vonatkozik ránk is szellemileg. Amennyiben elhagyjuk ezt a világot, az ő képmására fogunk átalakulni, ugyanúgy, ahogyan ő is elhagyta azt a világot, és átalakult a mi képmásunkra. Így leszünk mi is az ő képmására átalakítva abban a pillanatban, amikor elérkezett a megfelelő idő és a pillanat, és az Úr maga személyesen befejezi az ő művét mindannyiunkkal. Itt ezen a földön ő lett hozzánk egyenlővé. Ott pedig mi leszünk azok, akik ővel leszünk egyenlővé. A Szentírás azt mondja, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, mindazonáltal tudjuk azt, hogy amikor ez a kinyilatkoztatás bekövetkezik, egyenlővé leszünk ő hozzá, mert olyannak fogjuk látni őt, amilyen ő. Itt ezen a földön evett, ivott, minden gesztusa által embernek lett találva. Ott a dicsőségben pedig mindazok, akik befogadták magukban az ígéret szavát, akikre eljöhetett a Szent Szellem, és azt hiszem, ez a különbség ebben az időben a bölcs és a bolond szűzek között. A bölcsek nem becstelenítik, szentségtelenítik meg magukat. Ők szilárdan ragaszkodnak a kinyilatkoztatott és az ez időre elrendelt ígéhez, és ugyanaz a Szent Szellem jött el rájuk is, és képes volt valami újat létrehozni bennük. A többiekkel nem így történik, mert ők nem tudnak nyugton maradni, nem tudják kivárni a kitűzött pillanatot. Ezt már látjuk annak idején Ábrahámnál. Nagyon szép dolog egy ígéretet kapni, de kivárni annak beteljesedését, az már egy kicsit nehezebb. És újra halljuk a prédikációkban, hogy ő kitartott, és ez igaz. De ismeritek az Ismállel kapcsolatos történetet is, az pontosan a kettő között van. Az Ismáll története az a kettő között van. Ez volt az akkori időben a megpróbáltatás, és ez a szükséghelyzet egészen a mi napjainkig fennálló. Mindkettő Ábrahám fia volt ugyan, de az egyik az ő akarata szerinti volt, de hiszen ismeritek az egész történetet. A másik pedig az Isten által adott ígéret következtében született. És a gyűlölet kezdettől fogva megvolt közöttük. Nem létezett a kölcsönös megértés. És amikor eljött az örökség birtokba vétele ideje, az egyik üres kézzel távozott, a másik pedig mindent örökölt, mert ő Isten ígérete szerint származott. És így van ez ebben az időben is. Mi sem szeretnénk ígéret nélkül faképnél maradni. Jézus Krisztus örökössei és társ örökössei szeretnénk lenni, és szeretnénk, hogy a Szent Szellem hatalmas módon leszálljon mindannyiunkra. Nem kételkedünk ebben, hanem hisszük, hogy mindazok, akik befogadják az ő idejükre elrendelt ígéret szavát, Isten kegyelméből, azokban történik valami. Az Úr nem tehet másképpen, ugyanúgy, ahogy annak idején egy angyal lett elküldve, hogy közhírét tegye és elhozza az ígéret szavát, ugyanúgy küldötte Isten a hét gyülekezeti korszakban, minden egyes korszakban egy-egy angyalt a gyülekezethez, vagy a gyülekezet számára, hogy az ígéret szavát eljuttassa hozzájuk. És amennyiben az íge elhangzott, a Szent Szellem jelen volt, és életre keltse, hogy életre keltse azt, hogy valami új jöhessen létre. Azt tudjuk, hogy a kezdetek kezdetétől az áll írva, hogy Isten szelleme lebegett a mélység felett, és amikor az Úr szólt, vagy kimondott valamit, nyomban megtörtént. Isten szelleme munkálkodik, de az Úr még mindig beszél. Isten szelleme csak akkor tud munkálkodni, ha Isten ígéje közhírré tették az ígéret ígéje, amire szükségünk van ebben az időben, és amit erre az időre meg is kaptunk. Itt Ézsaiás prófita így fejezte ki szavakban. A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot látott. Akkor a jövőbeni formában nagy világosságot fog látni. Világosság fog felragyogni azoknak, vagy azokra, akik a kietlen földön laknak. Hatalmas újongást fogsz szerezni, vagy létrehozni, nagy örömet fogsz okozni, úgy fognak örülni előtted, mint ahogyan örül az ember az aratásnak, mint ahogyan örül a zsákmány szétosztásának. Ez a mi sorsunk, testvérem és testvérnők az Úrban. Amennyiben Isten a sötétségben felragyogtatja a világosságot, és mi meglátjuk azt, örülünk a felett. De a világosság nem azért adatott, hogy megcsodáljuk, vagy hogy mindig belenézzünk a fénybe, ahogy a napimádók teszik Indiában, hogy addig nézzenek felfelé a nappal szembe, amíg maguk is megvakulnak. Amikor az egyik embert elvitték Branham testvérhez az indiai Bombayben, 54-ben, Branham testvér elmondta neki a te nevét, azt is, hogy házas és hogy hány gyermeke van, és mindenféle dolgot. És azt is mondta neki, látom, hogy te egy napimádó voltál, körülbelül 18 évig, és teljesen megvakultál. Ez megtörténhet azokhoz az emberekkel is, akik ebben az időben látják a fényt, de ahelyett, hogy a fényt arra használnánk, hogy tájékozódjanak annak segítségével, annak bevetésével, hogy tudatosuljanak arra, hogy hova mennek, képesek legyenek körülnézni, ott hol vannak, inkább azt hiszik, hogy bele kell nézniük a fénybe. Ez igazából senkinek nem segít. Már az Ószövetségben is, amikor a gyertyatartó meg lett gyújtva, nem lehetett örökké a gyertyatartó előtt állni és rácsodálkozni, hanem az asztalra kellett nézni, ahol a kirakott kenyerek voltak. Tekintetbe kellett venni azt, amit Isten a szentélyben előkészített. Még a világosságról való beszélgetés sem használ senkinek semmit, ha csak nem tudunk tájékoztatni, és nem tudjuk a világosságot alapvetően mire lett adva, és akkor tudatosul előttünk, hogy miért kell hálásak lennünk, csak egy példa erre nézve. Már a proféta is azt mondja, hogy világosság fog felragyogni, de utána nem az áll írva, hogy belenéznek a világosságba, hanem hogy nagy újongást fog szerezni, és nagy lesz az öröm, hogy miért az ember csak a világosság segítségével találja meg az útját. Aki a világosságban jár, nem botlik meg. Aki a világosságban jár, az közösségben van Istennel, és közösségben van egymással. Elég sok szentírási ige szakasz beszámol arról, hogy mi történik a világosságban. Az ő világosságban látjuk a világosságot, és látjuk az ő ígéjének kinyilatkoztatását, és akkor elmondhatjuk, a te ígéd az én lábam szövétnek-e, és világosság az én útamon. Tehát ez nem csak egy beszélgetés ezekről a dolgokról, nem csak egy eszmecsere, hanem megértettük, hogy a világosság egy bizonyos célból érkezett, mégpedig azért, hogy Isten megvilágításával részesítsen minket a szentélyben, hogy meglássuk mindazt, ami számunkra lett előkészítve. És bárki legyen az, aki rendesen körülnéz Isten szentélyében, és ebben a világosságban jár, annál nagy lesz az újongás. Örvendezés lesz, így állít írva, mint a zsákmány felosztásakor. Mindannyian tudjátok, hogy amikor fiatal korotokban csinyeket csináltatok, és szétosztásra került valami, az mindig nagyon szép volt, és mennyivel inkább a szellemi dolgokban. Boldogok vagyunk, amikor a zsákmányt osztogathatjuk. Hiszen akkor valahol győzelmet arattunk, valahol elértünk valamit, kivívtunk valamit. Az Úr győzelmet aratott a Gecsemánéban, és megvalósította ezt a Golgotán, minden ellenséget a lába zsámolya elé helyezett, és azt mondta, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, hogy senki ne csüggedjen el többé, hanem hogy a zsákmány szétothassuk és örvendezhessünk. Tudjátok akkor az Ábrahám idejében, amikor elindult, hogy a királyokat megragadja és legyőzze a hatalmába kerítse őket, amikor az a viadal véget ért, mielőtt még a zsákmányt kioszthatták volna, a Sálem királya már is üdvözölte őt, és együtt ünnepelte vele az úrvacsorát. Isten egy olyan Isten, aki megajándékoz a győzelemmel, és aki vezeti és irányítja az öveit, és kinyilvánítja neki az ő karjának igazságosságát. Éppen ma kellett ezen elgondolkodnom, valahol Isten ígében ez áll írva, és az Úr jobbja, az ő igazságossága felmagasztosul, és az Úr jobbja megtartja a győzelmet. És nekem ez az íge egyenesen a Jelenések könyve első fejezetéből jutott eszembe, ahol az van írva, hogy az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot. És az összefüggések, amelyek ezzel kapcsolatban jönnek, olyan értékesek, ha arra gondolunk, hogy az Úr igazságossága az, amely megtartja a győzelmet. És miután Isten mind a 7 hírnöke elhozta, azaz közhírét tette ezt az üzenetet, bizonyára az ő igazságossága nem veszített, hanem az ő igazságossága felmagasztaltatott, az igazság ki van nyújtva. Az Úr megtartja a győzelmet, és kinyilatkoztatja, és megvalósítja. Nagyjá fogja tenni az örömöt és az újongást az ő népe körében, annak a célnak a tekintetében vagy az örömére, amelyet kegyelemből tett. Nem táncolunk a fényben, hanem tájékozódunk. Szétnézünk, és meglátjuk, figyelembe vesszük, hogy mit tett Isten kegyelemből, és ennek örülhetünk. Ahogy a kórusban énekeljük, számold meg azt a sok jót, amit Isten tett veled. Mi mindannyian számolhatnánk, és minél tovább számolnánk, annál többet tudnánk felmutatni abból, amit Isten tett bennünk, rajtunk, kegyelemből. Hadd legyünk olyan emberek, mint Mária, akik befogadják az ígéret szavát magóba. Még akkor is, ha pillanatnyilag nem vagyunk biztosak, meghökkenünk, mi nem ismerünk senkit, hadd legyünk egyszerű szinték, nem mondjuk, hogy én Páli mellé állok, én Péter mellé, én ahhoz állok, mi Krisztushoz ragaszkodunk. Nem azt mondta Pál apostol, hogy el akarlak jegyezni egy férfival. Erről tudunk, őt ismerjük, Jézus Krisztust, ami vőlegényünket, neki szolgálunk, őt szeretjük. Ezzel kapcsolatosan is eszembe jutott egy ígeszakasz a Máté 25. fejezetével, Azt mondja, vagy az van írva itt, hogy a vőlegény jön, imé meglást, jön a vőlegény. Ha Izrael népével kapcsolatban olvassátok, rájuk nézve meg van írva, imé eljön hozzátok a ti királyotok, alázatosan szamárcsikón ülve. Ez itt így hangzott, imé eljön a te királyod. De számunkra ez annyit jelent, imé meglást, jön a vőlegény. Keljetek fel, kerekedjetek fel az ő fogadására. Ez egy egészen óriási vigasztalás mindazok számára, akik felfogták, hogy miről van szó ebben az időben. Nekünk közvetítve lett az ígéret szava erre az időre, az Istentől küldött hírnök és angyal által, aki az Úr nevében szólt. Mi elhittük a Szent Szellem, leszállt ránk, és a magasságos ere beárnyékolt bennünket. A férfias fiú megszületik, mint a hajnali harmat, Jézus Krisztus, ami szeretett Urunk, mint a képére, akinek elsőszülöttként kellett megszületnie, hogy mindannyian az ő példáját követhessük. Mária így szólt, imé én az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem, ahogyan mondtad. Mi is ugyanígy, csak azt mondhatjuk, Uram, mi a te néped vagyunk, történjék velünk, ahogyan te mondtad, és hogy mi lesz akkor, legyen velünk úgy, ahogy ő mondta, rendben. Pontosan úgy történik velünk, ahogy ő mondta. Az ő szavának kinyilatkoztatása minden úgy történik velünk, ahogy mondta. Ő semmit sem fog kihagyni belőle. És ha valaki még mindig azt véli, hogy Istennek valamit még tennie kell, ne aggódjatok e felől, ő is tudja. De meg van írva, ti, akik emlékeztetitek Isten, ne adjatok magatoknak nyugalmat, ne kényeztessétek magatokat a nyugalommal, se nappal, sem éjjel, amíg fel nem kerekedik, és meg nem valósítja az ígét. A prófétákban ez van megírva. Tisztában vagyunk azzal, hogy szeretetben emlékeztethetjük őt arra, amit még akar tenni, és ez meg fogja örvendeztetni Istent. Nem az a benyomásom, hogy ő azon van, hogy hamarosan tenni fog valamit az ő nevének. Nekem az a benyomásom, hogy ő azon van, hogy hamarosan tenni fog valamit az ő nevének dicsőségére. Mi minden módon meg akarjuk adni neki a lehetőséget arra nézve, hogy az ő szavát úgy helyezze a szívünkbe, hogy semmiképpen sem legyen megadva a lehetőség arra nézve, hogy a hitetlenség és a kétség legkisebb szikrája is létezhessen, hanem mindazok, akik ezekben a napokban hallják a megégéseket, és az ezidőre szóló ígét hadd hallgassuk hittel, bizalommal, és meg vagyunk győződve arról, hogy a Szent Szellem mindent megelevenít, mindent létrehoz, és mindent jól elvégez, eredményesen fog véghez vinni mindannyiunkan, ahogy Máriával is. Ne legyen többé semmi sem összekeveredve. Hadd legyünk figyelmesek arra, hogy Isten tiszta és szent ígéje legyen az, amely meg fogja valósítani, hogy egy tiszta és szent mennyasszony kerüljön az Úr elé, folt és gyűrűdés nélkül. Mert ha az íge, amelyet hirdetünk, nem lenne tiszta, hogyan is születhetne meg a tiszta mennyasszony? De ott, ahol Isten tiszta, szent, drága, örökkévaló ígéje hirdetve van, vagy lett, ott Istennek megvan a maga útja, ott kinyilatkoztatja az ő hatalmát és az ő dicsőségét, ott létesítette is az ő áldását, hogy hatalmasan kinyilatkoztassa magát és megdicsőítse magát azokban, akik megosztatlan szívvel bíznak ő bennem. Ez a mi vágyunk ebben az időben, hogy abszolút semmit ne keverjünk össze, hanem hagyjuk meg az ő igéit úgy, ahogy meg van írva, és ő meg fogja valósítani ezekben a napokban. Azoknak, akik meg akarnak keresztelkedni ma, nagyon röviden el kell mondani, hogy a bibliai keresztség nem csak egy formaiasság, amit úgy átengedünk magunkon, hanem egy olyan rendelet, amelyet az Úr maga állított fel. Az Úr maga rendelt el, és Isten ígéje szerint, különösen a szerint, ami a Róma 6-ban van megírva, a keresztség azt jelképezi, hogy Krisztussal együtt eltemettettünk. A vízből való kiemelés pedig azt jelképezi, hogy Krisztussal együtt feltámadtunk egy új életre, hogy a régi ember meghalt mindazzal együtt, ami az összetevője volt, és hogy az új ember, aki Isten képmására, igazságban és szentségben teremtetett, hogy attól kezdve az Istennek, az Úrnak éljünk. Nem csak az számít, hogy a kimondott szavak helyesen legyenek, az is számít, hogy az élet helyes legyen, amikor valaki megkeresztelkedik. Ennél fogva is előfordulhat, hogy valaki azt mondja, nos, most már biblikusan meg fogok keresztelkedni. Ez ugyanígy rendben van, de ez talán csak a fele a dolognak. A másik fele az lenne, hogy a saját életünk összhangban kerüljön az ígével, amit most teljesíteni akarunk. És hogy Isten előtt kegyelmet találtunk minden tekintetben, hogy őszinteségben járjunk Istennel. Ahogy Péter apostol egy helyen kifejezésre juttatja, hogy a keresztség az Istennel való jó lelkiismeretkötés szövetsége. Ennek is be kell következnie. Nincs semmi értelme annak, hogy csak azt mondjuk, szeretném, ha megfelelő szavakat használnánk, vagy néhány azt mondanak, hogy megfelelő formulát. Itt egyáltalán nincs szükség formulára. De azt szeretnénk, hogy mindazok, akik megkeresztelkednek, megértsék, hogy miről van szó. Hogy ne legyen csak egy szokásos eljárás, amit itt végzünk, hanem hogy Isten nevében tegyük, amit teszünk. Hogy ez az engedelmesség lépése legyen, amit Isten megállt. Egy olyan lépés, amelyet Isten az ő ígében megkövetelt, amikor pünköstkor az lett kijelentve, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjen meg kiki közületek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és így megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. A keresztség tehát a bűnök bocsánatának a megerősítése, annak visszaigazolása. Minden embernek, aki meg akar keresztelkedni, bizonyos kell legyen abban, hogy részesedett a bűnök bocsánatába. Hinnie kell, teljes szívéből hinnie kell, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten a bűnünkért, hogy elvette azokat rólunk, és a feledés tengerébe vetette azokat, igen, eltörölte a bárány vére által, hogy soha többé, még csak meg sem emlékszik róluk, hanem megbocsájtotta és elfelejtette. Ahogy egy énekíró énekli, amennyire biztosan süt a nap az égen, olyan biztos az is, hogy bűnbocsánatot nyertem én bűnös ember. Így kell ennek lennie. Nehogy az ember először a prédikátortól akarja megkérdezni, hogy mit mond arról, hogy meg lehet-e keresztelkedni, vagy sem. Erről senki mással nem lehet beszélni. Egyszerűen úgy kell legyen, mint annak idején Fülöp esetében. Igen, Fülöp volt az, a komornyik. A komornyikkal, ahogy mentek az úton, egyszer csak azt mondja, itt a víz, mi más állhatna még a keresztségem útjában. És mindketten lementek a vízbe, és ő megkeresztelte őt. Így kell ennek lennie. Egy szívből jövő vágyakozás. Gyönyörködik benne a szív, hogy Isten akaratát megteheti, hogy helyes hozzáállással tudja. Ez az engedelmesség egy olyan lépése, amelyet Isten iránti szeretetből teszek meg. És akkor a mindenható Isten áldása is mindannyiunkon meg fog nyugodni. Így van meg is írva. Mindazok, akik megkeresztelkedtek Krisztusra, azok megkeresztelkedtek az ő halálába, hogy továbbá senki se éljen önmagának, hanem amit most még élünk, azt az Isten fiának hite által éljük. Hogy egy lépéssel tovább menjünk Pál apostollal, hogy Krisztus éljen én bennem. Pontosan ez az. Nem csak egy élet Krisztus mellett, hanem hogy Krisztus élje ki az ő életét mindannyiunk által, és hogy eljutnánk arra a szintre az életünkben, hogy az övé legyen az első hely, igen, és az utolsó hely is, és hogy ő legyen az irányítója az életünknek. Szóval nem tudom, ki akar megkeresztelkedni, de ezt szerettük volna előre mondani, hogy nem csak ezen a helyen keresztelünk. Hogy ezen a helyen nem csak keresztelünk, mi hívők életeket akarunk megkeresztelni, olyan embereket, akik befogadták Jézus Krisztust a szívükbe, akik a Golgotára tekintettek, és elfogadták a bűneik és vétkeik bocsánatát a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ahogy az énekíró énekli, aki hitten látja Jézust a kereszten, az még abban az órában üdvözülni fog. Az üdvösség nem a keresztségben van, és a bűnbocsánat sincs a keresztségben. Az üdvösség Jézus Krisztusban van, a bűnünk és vétkeink bocsánata pedig a bárkában. bárány kiontott vérében van, de ez az engedelmesség lépése, az Istennel való jó lelkiismeret, szövetségkötés, amely nélkülözhetetlen mindazok számára, akik meg akarnak állni Isten előtt. A tudatlanság idejét Isten ugyan figyelmen kívül hagyta, most azonban minden embernek minden helyen megparancsolja, hogy tartsanak bűnbánatot, és keresztelkedjenek be, és teljesedjenek be Szent Szellemmel. Ez az isteni mintakép, ami kezdettől fogva át lett adva a gyülekezetnek, és ehhez kívánunk mindannyian ragaszkodni, ehhez tartjuk magunkat, amíg a hitből a látásig el nem érünk. És ha lennének közöttünk némelyek, akik meg szeretnének keresztelkedni, de esetleg nincs meg a végső bizonyosság a szívükben Isten szelleme által, akkor szívesen rendelkezésre állunk, hogy időt szánjunk az imádságra, de nem szeretnénk, ha bárki belső kétségekkel menjen a keresztségbe, azzal a kérdéssel, hogy készen állok-e, nem állok-e készen, hanem aki megkeresztelkedik, azt tegye hittel. Ezt a lépést csak akkor tehetjük hittel, ha bizonyosságunk van róla, és a Szentírás azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és ami nem hitből történik, az bűn. Tehát mindenkit arra akarunk bátorítani, hogy tegye meg a hit az engedelmesség lépését, de nem akarunk senkit befolyásolni, vagy erőltetni még úgy sem. Imádsággal akarunk segíteni. Ismétlem, ha ne talán lennének olyan testvérek közöttünk, talán újonnan érkezettek, akiknek még nincs meg ez a teljes bizonyosságuk a Biblia hit útjáról, akkor szívesen a rendelkezésetekre állunk, hogy együtt imádkozzunk veletek. És ha itt előtörténik, hogy meglegyenek bizonyosságotok, és akkor mindannyian örülnénk mindenkivel együtt, aki megkeresztelkedhet az Úr Jézus Krisztus nevére. Egyedül a Biblia keresztség a hívők keresztsége. A kiskorú keresztség szókifejezés teljesen helytelen, és a felnőtt keresztség szókifejezés csak részben helytálló. A helyes szókifejezés ezzel kapcsolatosan a hit meggyőződéséből való keresztség lenne. Az Úr Jézus azt mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Aki pedig nem hisz, az kárhozatra jut. Tehát ez a hit meggyőződéséből való keresztség. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Láthatjuk tehát, hogy maga az üdvösség is a hithez és a keresztséghez kapcsolódik. Összekötetésben van azzal. Senkinek nem kellene agyafúrtan gondolkoznia. Valahol oda találkoztam egy emberrel az utolsó utazásomon, aki azt akarta mondani, hogy igen, figyelj, csak az van megírva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, de az még nincs megírva, hogy aki hisz és nem keresztelkedik meg, az nem üdvözül. Igen, szóval figyelj, hogyan olvasod a Bibliát? Hogyan olvasod a Bibliádat? De hiszen teljesen elég, ha úgy olvassuk a Bibliát, ahogy az meg van írva. De az emberek megpróbálnak valahol egy kibúvót találni. De csak egy ajtó létezik, és ez Jézus Krisztus. Csak egyetlen út létezik, és az ő. Csak aki másképp és máshol keresi, az nem fog bejutni. Ez lehetetlenség. És amikor az van mondva, aki hiszen is megkeresztelkedik az üdvözöl, akkor nem keresem a hitetlenséget, és hogy kerülhetem el a keresztséget, hanem keresem a hitet és a megkeresztelkedési lehetőséget, mert üdvözülni akarok. De úgy van, hogy az emberek valahogy mégis a saját útjukon akarják elérni, pedig ilyen nincs. A saját út és a saját akarat nem létezik. Jézus Krisztus mindannyiunkat megragadott. Talán alkalmazhatjuk a szókifejezést, hogy foggyul ejtett bennünket. Az övéi vagyunk időre és örökké valóságra. Az ő szava mindenben a lábaink szövétnek lett, és ő megáldja mindazokat, akik hajlandóak engedelmesen járni az ő útján, és beteljesíteni azt, amit ő mondott. Legyen, hogy Isten áldjon meg minket, és legyen mindannyiunkkal. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Hadd énekeljük el az éneket, amint vagyok, úgy kell lennie. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem a bűnöktől. Ó, Isten báránya, én jövök. Én jövök. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Megvan írva Máté evangélium a 17. fejezetében, az átlényegülés vagy megdicsülés hegyén történt esemény kapcsán, noha ott volt Mózes és Ijés, János, Jakab és Péter is, de amikor a fényfelhő megjelent ott fölöttük, és a hang megszólalt, nem láttak már senkit, csak Jézust egyedül. És így van ez velünk is ebben az időben. Hálásak vagyunk minden prófétáért, minden apostolért, hálásak vagyunk az ő küldöttjeiért, akiket ebben az időben elküldött és megbízott. De amikor a fényfelhő valóban elborít bennünket, látjuk Jézus Krisztust átlényegülten, megdicsőten járni a hét aranygyertyatartó közepete. Őrá kell figyelnünk, így hangzott el. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok meg magatoknak, mi őt hallottuk. És a továbbiakban is látni fogjuk őt, és hallani fogjuk őt. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr. Hálásak vagyunk a hét csillagért az ő jobb kezében, de az, aki a középpontban van, jön, megy, a beszélő, akinek hangja olyan, mint és olyan is marad, mint a harsona, az Jézus Krisztus, ami Urunk, akit illet minden dicséret, minden tisztelet, minden dicsőség az időben és az örökkévalóságban. És ehhez tartjuk magunkat, és pedig nagy örömmel. Azt kellett mondanom oda át, hogy úgy gondolom, hogy valahogy soha nem tartották magukat ahhoz, hogy megadják az Úr Jézusnak a megfelelő, az őt megillető helyet. Mindig azon aggódtak, hogy igenis Branham testvérnek meg kell adják a megfelelő helyet, és talán még annál is többet. De elérkezett az ideje annak, hogy mindent a helyére tegyünk, vagyis oda, ahova tartozik, az Úr Jézust illeti meg az első hely. Ő az első, az utolsó, és a kettő között is csak ő van. Dicsőség és hála legyen neki. A kettő között is ő van. Ő minden mindenekben. És az ő szolgáinak mindegyikének kijelölte a megfelelő helyet. És így elfogadjuk szívünkből, és megköszönjük Istennek azt a kegyelmet, hogy láthatunk és hallhatunk, figyelemmel lehetünk arra, amit ebben az időben mondani akart, és mond nekünk. Nem szégyeljük, hogy az Úr minden egyes üzenetet a gyülekezet angyalához intézte, és a gyülekezet angyala közhírét tette ezt a gyülekezetnek. Ez a teljes igazság. Mi meghallottuk ebben az időben a 7. gyülekezet angyalának a hangját, megértettük, hogy a trombita szónak mi volt a mondani valója mindannyiunk számára, vagy mire kellett felhívja a figyelmünket. Valóban nagyon hálásak vagyunk a szellem szabadságáért, a szavak egyértelműségéért, és a Szent Szellem általi tovább haladásért. Ő mindent jól fog végrehajtani. Hallottuk, illetve tudomásul vettük az ígéret szavát az elhívott szájból. Szellemmé és élettel telítetté vált. Magasságos erre van rajtunk. Az, ami Isten ígének ebből az élő magvából megszületik, az Jézus Krisztus képmásának a hasonlóságára fog formálódni azon a napon, vagy arra napra, amikor újra eljön, hogy magához vegye az öveit, és meg csodálható legyen közöttük. Dicsőség és hála legyen az dicsőséges nevének. Mennyi atyánk, mit mondhatunk még? Nincsenek meg, hiányoznak a megfelelő szavaink, amelyekkel mindent leírhatnánk. Mindent, mindegy filmben úgy látjuk magunk előtt megvalósulni és beteljesedni mindazt, amiről a szent proféták és az apostolok már beszéltek, mindazt, amit te megígértél. És így mi is köszönetet mondunk neked ezért a tőled érkezett szolgálatért, a keresztségért, mindazokért, akik készek az engedelmesség útján járni. Köszönetet mondunk neked azért is, amit a tengeren túl láttunk és tapasztaltunk, azért is, amit elmondhattunk. Te magad fogod a gyümölcsöt előteremelni a te neved dicsőségére és a tiszteletére. Nem helyezzük magunkat a testvéreink fölül, te vagy a mi fejünk, mi vagyunk a tagok, de a szolgálatok és a feladatok különbözőek, és ezt mindannyiunknak fel kell ismernünk és el kell ismernünk. Meg kell hajolnunk és alá kell vetnünk magunkat, mert te befejezed a te munkádat ebben az időben, és nagy dolgok dolgokat teszel a te Szent Szellemed által. Létrehoztad a nagy újongást, nagy örömöt szereztél a te népednek. Nagy örömöt. Magasztalunk téged, és imádunk téged a Jézus nevében. Amen.